Egy nő, portréműsor Kutasi Judittal. Történetek karrierépítésről, érvényesülésről a Trend FM-en.
Sokan vagyunk, akik bármit megtennénk a gyerekeinkért, ugyanakkor azon gondolkoztam, hogy kevesebben, akik mindezt más gyerekeiért is megtennék. Erről, illetve egy merész karrierváltásról, a hazai non-profitok helyzetéről is beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem Kindly Erna, a Bátortábor ügyvezető igazgatója. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm. Szia, Judit!
Itt vagyunk a koronavírus járvány kellős közepén, kérdezlek is majd erről, de előtte kezdjük azzal a bizonyos merész karrierváltással, amit említettem. Viszonylag rövid idő alatt fiatalon értél el komoly eredményeket, sikereket a versenyszférában. A többi között a Google marketing vezetője, majd ugyanitt globál stratégia szakértője is voltál. Majd ezt a világot hagytad ott egy teljesen más területért. Az első gondolatom az volt, hogy nagyon sokan fektetnek sok munkát abba, hogy a világ talán legjobb munkaadójánál dolgozhassanak. Pedig eljöttél ettől a vállalattól. Mi volt a döntésed hátterében? Kiégés, a motiváció hiánya, vagy valami teljesen más?
A Google az tényleg a világ talán egyik legjobb munkaadója. Én most is nagyon szeretettel gondolok vissza erre a cégre, és több emberrel is tartom a kapcsolatot. Londonban dolgoztam a Google-ös karrierem nagy részében, és ott is mindig kerestem az ilyen társadalmi hasznossághoz kapcsolható projekteket, akár a főtevékenységemen belül, akár ilyen hobbi projekteken keresztül. Például 2011-ben a Google már nagyon nagy összegeket fektetett abba, hogy afrikai, dél-kelet-ázsiai iskolákat modernizáljon, digitalizáljon, több millió dollárokat investáltak ebbe a projektbe, ilyen 10 évvel ezelőtt, ugye még akkor sehol nem volt a Covid, meg online oktatás kényszere, és például ebbe a projektbe is elég aktívan részt vettem, mert hogy akkor is így kerestem ezeket az olyan feladatokat, ami egy kicsit így jobbá teszi valahogy a világot, vagy egy mikrokörnyezetet. Szóval, hogy összességében én nagyon élveztem a Google-ös intellektuális kihívásokat, meg mind munkahelyet, de úgy elképzeltem azt egy ponton, 28-29 éves koromban, hogy akkor ez így hova futhat ki. És egyre jobban láttam azt, hogy olyan irányba halad ott a karrierem, hogy mindig van egy következő szint, és ezek a szintek, ezek nem Magyarországhoz kapcsolódnak, hanem londoni, svájci, esetleg amerikai bázist jelentenek, és igazából én erre így nem annyira vágytam, hogy folyamatosan egyre távolabb kerüljek fizikailag mondjuk azoktól az emberektől, akikkel 10-20 éves koromban összeboronálódtam, illetve egyre inkább azt éreztem, hogy ugyan a Google ez egy tényleg egy fantasztikus munkahely, tehát hogy mai napig pozitívumként gondolok erre a vállalatra, de azért egy multi. És azt éreztem, hogy összességében a Google velem vagy nélkülem akármennyire érdekes stratégiai feladatokkal foglalkozok, nagyjából ugyanazt a hatást fogja gyakorolni a világra, hogyha én ott vagyok, akkor is, meg hogyha nem vagyok ott, akkor is, és egyre inkább azt éreztem, hogy ilyen nagyon távol vagyok a kézzelfogható munkától, a kézzelfogható társadalmi hatástól, és akkor úgy döntöttem, hogy én hazaköltözök.
És egyébként a Google után nem is egyből a Bátortábor jött, tehát köztem még volt 2 év.
Nem. És
ez vakrepülés volt, amikor váltottál, vagy már tudtad, hogy hogyan tovább?
Nem. Hát először ugye az a döntés született meg, hogy szeretnék hazaköltözni. Persze már erre is sokan furcsán néztek rám, hogy de hát haza, de hát a londoni Google-től, és én meg akkor is így hittem, hogy Magyarországon igenis vannak nagyon érdekes dolgok, amikkel foglalkozni lehet, és hogy nem csak így egy ilyen klasszikus karrier előmenetelben gondolkodtam, hogy akkor mondjuk a Google-ön belül, vagy multin belül egyre nagyobb pozíció, egyre nagyobb büdzsé, egyre nem tudom, mutatósabb titulus.
Egyre több pénz.
Igen, egyre több pénz, hanem hogy úgymond horizontálisan is lehet váltogatni, és hogy egy másik szektorban, vagy egy más jellegű szervezetben igenis találhatok izgalmas kihívásokat, és hogy Magyarországon is azt gondolom, hogy vannak nagyon jó feladatok, nagyon érdekes közösségek, amikhez jó tartozni. És ezért hazaköltöztem, akkor a Google még nem akart elengedni, és akkor még egy fél évig a londoni munkámat végeztem Budapestről, de akkor meg elkezdett hiányozni az, hogy legyen egy közösség egyrészt, másrészt tényleg olyan távolinak tűntek azok a digitális problémák, digitális üzleti feladatok, amin dolgoztam. és kicsit ilyen valódibb, vagy helyi problémákkal, vagy értékteremtéssel szerettem volna foglalkozni, és akkor felmondtam a Google-nél, akkor már itthon voltam, ekkor megtalált egy régi szakkollégista társam, aki a Trezorit nevű startupnak az alapítója. Ők akkor épp azon dolgoztak, hogy hogyan tudnának így a világpiacon megjelenni, és akkor ott elhívott a Trezoritnak a menedzsmentjébe, ez egy magyar alapítású technológiai startup, szoftverrel, szoftver a terméke, és ott találtam újabb kihívásokat, ami még egy két évig abszolút foglalkoztatott, kicsit még komfortzónán belül, tehát szoftver, de ugye abban az volt az izgalmas, hogy a menedzsment tagja voltam, és hogy komolyabb hátszél, globális brand nélkül kellett ugye egy piacra lépést megvalósítani, kitalálni 20 éves magyar fiatalokkal, tehát hogy ez egy teljesen más jellegű kihívás volt, mint amikor a Google színeiben afrikai, dél-kelet-ázsiai, dél-amerikai piacstratégián dolgoztam.
És egyébként gyerekkorodban volt egy elképzelésed, hogy mi leszel, ha nagy leszel, és hogy ez mennyire állt távol akár a szoftveres világtól, vagy a mostanitól, a Bátor tábortól?
Hát a szoftveres világtól nagyon távol állt. Én 85-ben születtem, úgyhogy a gyerekkoromban így az internet nem igazán jelent meg. Emlékszem, hogy hát szerintem egyetem másod-harmadéves koromban lett a saját számítógépem vagy laptopom. Addig azért még egy eléggé analóg világban nőttem fel én is, és szocializálódtam. Úgyhogy ez semmiképpen nem szerepelt a terveim között, maga a szoftver, de ez rendben van is így, hiszen azért azt gondolom, hogy így a 21. században tényleg a gyerekeink mind olyan munkát fognak végezni, amivel jó eséllyel ma még nem létezik, úgyhogy ez nálam se volt másképp. Az nem szerepelt a terveim között, viszont a szüleim azt mondják, és nekem is van némi emlékem erről, hogy ilyen 4-5 éves koromban én megfogalmaztam, hogy én ha nagy leszek, akkor afrikai éhezőkön fogok segíteni. És mostanra azért már nagyjából értem, hogy ez honnan jött. Nem igazán éltünk jó anyagi körülmények között gyerekkoromban, tehát például így nyaralni nem is voltunk soha úgy, hogy fizettünk volna a szállásért, max valami ismerősöknél szálltunk meg, mert hogy nem voltunk olyan anyagi helyzetben. De a családomban nagyon sok a pedagógus, egészségügyi dolgozó, úgyhogy szerintem ez a másokért való tenni akarás, ez úgy belémivódott ezáltal. És valószínű innen, csak én egy kicsit így máshogy közelítettem meg, mint szüleim, nagyszüleim ezt a másokért való tenni akarást. Ők mint pedagógusok vagy egészségügyi dolgozók, engem meg inkább ilyen makró szinten vagy globális szinten vonzottak ezek a kérdések. Úgyhogy volt ilyen irányú gyerekkori vágyam.
Akkor mondhatjuk azt, hogy megérkeztél az elmúlt években?
Abszolút van bennem egy ilyen érzés, hogy úgy valahogy minden a helyére került. Aztán persze így a 20-as éveimbe jött vissza újra nagyon ez a tenni akarás, hogy szeretnék valamilyen társadalmi értéket teremteni, illetve így visszaadni abból a jóból, amit így az élettől kaptam, mert mondjuk említettem, hogy mondjuk nem éltünk fantasztikus anyagi körülmények között, de ettől függetlenül én nagyon szerencsésnek érzem magam, mert megvan minden végtagom, minden érzékszervem működik, nem egy polgárháborús országba születtem, tehát hogy vannak
sokféle
ilyen...
Sokféle szűrőn keresztül így lehet van. Látni a világot.
Így van, tehát hogy ez azért mind szerencse, és tudtam tanulni, és nem gondolom, hogy ezek csak, tehát hogy amit mondjuk elértem, az csak azért értem volna el, mert hogy én annyira ügyes vagyok, hanem azért ehhez kell egy kis szerencse is így az élettől, és pont ezért gondolom azt, hogy azok, akik tudnak maguknak egy stabil egzisztenciát teremteni munka által, vagy akár olyan családba születnek, ahol nagyon jó körülmények közt élhetnek. Azt gondolom, hogy nekünk így feladatunk, hogy visszaadjunk valamit olyan ügyekre, ahol szükség lehet támogatásra.
Miért pont a Bátor tábor lett a te kihívásod?
Hát Ez is így utólag állt egyébként össze. Annak idején, amikor úgy döntöttem, hogy nem dolgozom tovább a szoftveriparban, felmondtam a Trezoritnál, de nem mentem még el sehova máshova dolgozni, mert hogy úgy éreztem, hogy nekem el kellettől távolodni ettől, amiben 9 évig voltam a szoftvervilágtól. El kell tőle távolodni ahhoz, hogy valami igazán másba tudjak belekezdeni.
Hát időt adtál magadnak.
Így van, ott egy pár hónapig nem dolgoztam, viszont már az első nap ebben az önkéntes munkanélküliségben így leültem, hogy na jó, és akkor engem mi érdekel úgy igazán. És az első dolog, amit felírtam magamnak, az az, hogy hogyan lehetne így az adakozó kedvet egy kicsit felpesdíteni Magyarországon, Közép-Kelet-Európában.
Mert hogy mit láttál, és akkor azért beszéljünk arról, hogy mi az elmúlt években, vagy a jelenlegi helyzet.
Nagyon sok nagy lelkű ember van Magyarországon is, azonban én ugye értem Londonban, meg nagyon sok amerikai közösséggel voltam kapcsolatban, így a Google révén, és ott azt láttam, hogy valami teljesen más az, ahogy így a többségi társadalom ehhez a kérdéshez viszonyul. És valahogy így az angol száz kultúrában teljesen természetes az embereknek ez a fajta visszaadás, tehát hogyha van valakinek egy jó fizetése, jó munkahelye, akkor kicsit így az adakozás az része a havi büdzsének a háztartásokban, és ez nagyon érdekes volt megtapasztalni.
Legyünk őszinték, ez Magyarországon egyáltalán nem tapasztalt.
Nem ennyire alap, de az biztos, hogy...
Csak egy bizonyos réteg számára engedhető meg, és utána válik természetessé talán.
Egyébként meglepődnél. Mi azt látjuk a Bátor tábornál, hogy sokszor azok az emberek, akiknek kisebb a vagyona, azok sokkal adakozó kedvűbbek.
Érzékenyebbek talán?
Valószínű érzékenyebbek, mert érzik azt, hogy bárkivel megtörténhet egy olyan csapás, hogy mondjuk elveszíti a munkáját, egy baleset következtében, nem tudom, akár az utcára is kerülhet, vagy valahogy, mintha ők egy picit jobban átéreznék, hogy mennyire szükség lehet akár 2000 forintra valahol máshol. Úgyhogy nagyon, a mai napig nagyon sok sárga csekkes adományt kapunk, amiről azért azt feltételezzük, hogy mondjuk inkább nyugdíjasok részéről érkezik elsősorban szerintem. De egyébként nagyon sokféleképpen lehet a Bátortábort vagy egy bármilyen non-profit szervezetet támogatni, nem feltétlen kell hozzá óriási jövedelem. Gondoljunk csak az adó 1%-ra, ami a legtöbb civil non-profit szervezetnek óriási segítséget jelent, és ugye az adakozónak ez nem kerül semmilyen pénzbe, hiszen az adó 1%-ról, amikor rendelkezünk, akkor a már kifizetett adónk 1%-át ajánljuk fel egy társadalmi szervezetnek, egy non-profit szervezetnek, és igazából a pénztárcára az semmilyen hatással nincs, tehát hogy adó 1% rendelkezéssel is már óriási segítséget lehet nyújtani számunkra is, meg bármilyen más non-profit szervezet számára is. Mi azt látjuk, hogy nagyon sokan jó indulatúak, de ebben igazad van, hogy nem ott tartunk, mint mondjuk az angol száz országokban. Ennek biztos, hogy történelmi okai is vannak, tehát ugye azért az állam az nagyon sokáig Magyarországon, Közép-Kelet-Európában gondoskodott olyan piaci alapon nem megoldható feladatokról, amikről a non-profitok gondoskodnak, legyen szó akár esélyegyenlőségről, szegénység felszámolásáról, éhezésről. Ugye a non-profitok azok pont azokat a feladatokat látják el, amiket piaci alapon nem éri meg, tehát vállalkozást nem éri meg rá alapítani, de szükség van rá, és valahogy Angliában és Amerikában ezt az emberek felismerik, hogy ezek nagyon fontos tevékenységek, és ezek csak akkor fognak működni, hogyha a vállalatok, magánemberek ezt finanszírozzák valamilyen módon.
Igen, és jó, hogy behoztad a vállalatokat. Sokszor a magánemberek azt gondolják, hogy majd a nagy multik, majd a nagy vállalatok megoldják. És talán ez az a szemlélet, amin lehet változtatni, hogy nem csak nagyban, hanem kicsiben is lehet sok kicsi sokra megy alapon gondolkodni. Szerinted hogyan lehetne javítani azon, hogy a non-profit szféráról egy picit máshogy gondolkodjunk, mert hogy ebben még az is benne van, hogy sokszor ez az alapítványi vagy civil szektorban végzett munka nem tűnik annyira értékesnek, miközben ugye nagyon értékes. Ezt a fajta szemléletet te mennyire tapasztalod, és milyen munkát kell még ebbe a területbe tenni, hogy az emberek látásmódját ez ügyben változtatni lehessen?
Nekem egyébként a váltáskor volt egy ilyen motivációm, hogy én szeretném megmutatni, hogy ez érdekes tud lenni. Még egy Google után is, egy Google nemzetközi karrier után is, mondjuk a non-profit szféra az tud izgalmas, kihívásos, érdekes lenni, és az is. Szóval azért nem titkoltan, amikor váltottam, akkor átfutott a fejemen, hogy jaj, de jó lenne, hogyha ezzel mondjuk inspirálhatnék még olyan 30-es éveikben járó, multi és for-profit tapasztalattal rendelkező kortársaimat, hogy érdemes egy pár évre váltani a non-profit szektorba, és ott kipróbálni magunkat, mert teljesen más lehet ott tanulni. Semmiképp sem alsóbrendű az a, mint munkahely, hogyha mint munkahelyként gondolok a non-profitokra, semmiképp sem alsóbrendű. Magyarországon azért ez egy anyagi áldozatot is jelent azoktól, akik egy non-profitnál dolgoznak. A bátortábor nál engem van, hogy megkérdeznek, hogy és akkor ezért kaptok fizetést, és hát igen, van fizetésünk.
De nyilván nem vetekszik a for-profit szféra pérsávjával.
Egyáltalán nem vetekszik, tehát hogy ez egy anyagi áldozat a dolgozóktól, viszont azt gondolom, hogy csak így lehet profin és fenntarthatóan végezni bármilyen munkát, hogy legyen egy állandó csapat, akik főállásban ezen gondolkoznak, hogy hogyan lehetne az adott ügyet minél inkább előre mozdítani Magyarországon. És hogyha ezt valaki a főállású munkája után csinálja mondjuk este 7-től 9-ig, mikor lefektette a gyerekeket, és már egyébként is hullafáradt, akkor ez az ügy nem fog egyről a kettőre
igen,
mozdulni.
A hatékonyság szempontjából nem lehet ugyanazt hozni.
Persze rengeteg önkéntessel dolgozunk együtt, akik egy adott évben heteket áldoznak az ügyünkre, de hogy azért mégiscsak más az, hogy van 40 munkavállalónk, akik minden hétköznap megsúgom néha azért hétvégén is, azon gondolkoznak, azért dolgoznak, hogy ez az ügy, a beteg gyerekek lelki egészsége és az ő családjéknak a jolléte előrébb mozduljon. És ez csak így lehet, hiszen nekik is valamiből ki kell fizetni a rezsit, meg az albérleti díjukat, egyáltalán nem élnek a non-profit dolgozók nagy lábon, de hogy igenis ez is egy munkahely, ugyanúgy, mint bármi más.
Beszéljünk a Bátor Táborról, ugye élményterápiával a daganatos és krónikus beteg gyerekeket vezetitek vissza, hogyha ha lehet, hogy csak néha rövidebb, hosszabb időszakra, de a gondtalan gyerekkorba, és emellett most egy számos egyéb feladatot is magatokra vállaltatok. Én azt gondolom, hogy ez a feladat, amit ti végeztek, az egyszerre felemelő, hogy mennyi embernek tudtok vagy lehet segíteni. Másrésztről meg azt gondolom, hogy iszonyatos teher ezzel nap mint nap szembesülni. Te ezt hogyan látod, hogyan éled meg? Vagy akár a munkatársaidon mit látsz?
Hú, hát ez is egy izgalmas kérdés. Nem tudom, én soha nem éltem ezt meg tehernek, már mint magát azt, hogy mondjuk szembesülünk azzal, hogy milyen nagy csapások sújtanak bizonyos családokat. Ez engem sosem, és most ezt értsd jól, nem hangolt le abba az értelembe, hogy nem kezdtem el, nem süllyedtem nagy sajnálatba, mert arra próbálunk fókuszálni az egész csapattal, hogy oké, mi mit tehetünk. És a Bátor Tábor mindig is az optimizmus, a remény, a bátorság értékei körül mozgott, tehát amikor találkozunk egy családdal, akkor ugyan van tér arra, hogy ők elmeséljék, hogy mind mennek keresztül, de a lényeg az, vagy amit mi próbálunk hozzátenni, az nem csak ez, hanem pont próbáljuk őket átfordítani egy ilyen pozitív, optimista, lelki erővel töltött hangulatba. Ugyanakkor azért vannak nehéz helyzetek, és érdekes módon így egy történetet azt megosztanék veled. Nekem talán az volt a lelkileg a leg, nem is tudom, hogy megterhelő a jó szó, de óriási hatással volt rám, amikor pár évvel ezelőtt, én most már negyedik éve vagyok a Bátor Táborban, és pár évvel ezelőtt kaptunk egy hagyatéki tárgyalásra egy idézést. És ugye én vagyok az alapítvány képviselője, tehát engem idéztek be név szerint erre a hagyatéki tárgyalásra, És mielőtt kibontottam volna egy a mellékleteket, hogy így miről is van szó, hát először arra gondoltam, hogy hát lehet, hogy valami tehetős, gazdag, idősebb magyar ember elhunyt, és a bátortáborra is gondolt egy részét. Amerikában egyébként ez is nagyon-nagyon elterjedt, hogy egy alapítványra hagyják a vagyonuk egy részét az emberek. Hát nem ez történt, hanem egy 21 éves lány, aki leukémiában elhunyt, Bianca volt a neve, 10 évvel korábban járt a bátortáborban, és először agydaganattal küzdött, egyébként a lány nevelő otthonban nőtt fel, tehát hogy így tényleg szegény, kevés jó dolog lehetett így az életében, és nevelő otthonban nőtt fel Balatonbogláron, 10 éves korában agydaganata volt, és akkor járt a bátortáborban. Egy hetet töltött nálunk, akkor egy nyári tábor keretein belül, és utána eltelt 10 év, sajnos neki kiújult a betegsége, illetve egy leukémia formájában, nem lehet tudni, hogy van-e összefüggés, de újra beteg lett, és írt egy végrendeletet, mert nagyon fontos volt neki, hogy az a pénz, amit ugye az állami gondozottak kapnak az államtól, hogy az jó helyre kerüljön, és megosztotta ezt az összeget, amit állami támogatásként ő kapott, állami gondozottként, a Balatonboglári gyermekotthon, ahol az egész életét töltötte, és a bátortábor között, ahol egy hetet. És hát szerintem én akkor jöttem rá, hogy mennyire értékes az, amit a bátortábor csinál. Tehát, hogy nyilván elvállaltam ezt a munkát, felismertem, hogy nagyon, nagyon fontos ez a tevékenység. Táborban is tapasztaljuk, hogy mennyire így kinyílnak azok a gyerekek, akik addig teljes izoláltságba és félelembe éltek. De hogy amikor így ez a történet megesett velem, akkor szerintem így teljesen átalakult bennem is, hogy mi is az a munka, amit mi végzünk, és milyen hosszú távú hatással tud lenni.
Egy ilyen történet után természetesen nem könnyű megszólalni. Tartsunk egy kis szünetet, hallgassuk meg a Trend FM legfrissebb híreit, utána pedig folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Kindly Erna, a bátortábor ügyvezető igazgatója. Beszélgetünk majd arról, hogy hogyan érinti a koronavírus járvány a tábor működését. Hogyan lehet így működni, hogyan lehet így segíteni, hogyan lehet élményt adni, hogyan lehet reményt, vagy bármit adni, amikor ennyire be vagyunk korlátozva. A mikrofonnál Kutasi Judit, tartsanak velünk, innen folytatjuk.
Hamarosan folytatjuk az Egy Nő portréműsort Kutasi Judittal.